Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Ez egy teljesen normális reakció az emberek részéről, hogy amikor így nagyon megnőnek a hozamok meg a kockázat, akkor nyilván akkor kell, hogy felmerüljön, hogy vajon akkor visszakapom-e a pénzemet. Ez a keserű szájíze az ilyen helyzeteknek, hogy amikor nagy hozamot lehetne elérni, akkor bizonytalanodik el az ember, amikor meg nincs hozam, hogy akkor minden idilli, és akkor meg az ember simán beleteszi a pénzét. Ilyen. Aztán lehet, hogy pont akkor jár rosszul, mert utána jön egy olyan hullám, ami miatt meg kellemetlenségbe kerül. Hát az, hogy ne fizessen az állam vissza hozam, vagy lejáró állampapírt, azért ez egy nagyon veszélyes történet. Onnantól fogva, akkor csődbe kerül az ország.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok. Mai vendégünk Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Üdvözöllek a stúdióban.
Szép napot kívánok mindenkinek, és üdvözöllek én is.
Ezt az adást július 20-án csütörtökön rögzítjük, tehát több nappal a megjelenése előtt, így csak mint egy jövőbeli lehetőség úgy tudunk beszélni például a jegybank monetáris tanácsának üléséről, amire július 22-én kedden kerül sor. Ha jól pörgettem le a fejemben a naptár, de lehet,
inkább
25,
egy kicsit, inkább 25
lesz. Inkább 25 lesz az a 22. Köszönöm a kiigazítást. Mit vársz ettől az üléstől?
Én nem várok nagy meglepetést, beálltunk erre a 100 bázispontos kamatcsökkentési ciklusra, azt a egynapos betéti kamatot szeretné a Magyar Nemzeti Bank vissza csökkenteni az alapkamat szintjére, és ezzel megszüntetni ezt a segély csomagot végül is, amit tavaly októberben rázúdított a piacra annak érdekében, hogy a forint gyengülését megfogja. És hogyha ránézünk a fő makrogazdasági számokra, amik miatt indokolt volt akkor ez a magasabb kamat környezet, azt gondolom, hogy egyre kevésbé indokolja azt, hogy ez a plusz kamat többlet meglegyen a magyar forint eszköz esetében, tehát abszolút mehet tovább a 100 bázispontos kamatcsökkentési ciklus. Ezt nagyjából a piac is elfogadta, beárazta, úgyhogy nem gondolom, hogy erről a pályáról le kívánna térni a Magyar Nemzeti Bank. Ráadásul azért azt látjuk, hogy a forint árfolyama tudnék kilengéseket mutatni, úgyhogy indokolt is az, hogy lépésről lépésre haladjunk. De azért az mindig jó jel, hogy ezekből a gyengülésekből viszonylag hamar talpra is áll, tehát ha széles sávban is, de azért inkább oldalazik a forint, és nem gyengülésről beszélünk.
Azt akartam is kérdezni, hogy mi az oka annak, hogy a forint 370 és 380 között csapkod, ingadozik. Beszélgetésünk idején nagyon közel volt megint a 380-as szinthez, tehát ez magyar specialitás, vagy a térség többi devizája is mutat ilyen ingatagjeleket?
Többi deviza is azért mozog, és nagyon sok esetben együtt mozgunk ezekkel a devizákkal. Az amplitúdó, tehát a kilengése a forintnak azért egyértelműen nagyobb. Ez biztos, hogy amiatt is van, mert hogyha végignézünk a régióba, akkor Magyarországnak a legrosszabb a hitelminősítése. Emellett az adósságrátánk is a régióban a legmagasabb. A folyófizetési mérlegi hiányunk is az egyik legnagyobbra dúzzadt az elmúlt időszakban. Az inflációnk szintén a legmagasabb szinten van a régióban. Tehát ezekben a mutatókban még mindig a gyengébbek között vagyunk. Viszont van egy nagyon magas kamatunk, ami megvonza a befektetőket. De ez azt is jelenti, hogy sok olyan befektető is van, aki csak rövid távon lecsap a magas kamatra, keres rajta valamennyit, ha valami bizalmatlanság van a piacokon, vagy félelem jelenik meg, akkor jobbnak lehetje egy picit eltávolodni a piactól, akkor gyorsan lezárja ezeket a pozíciókat, nagyobbat gyengül a forint, aztán érdemes vissza is ülni bele, hiszen ha érdemben nem romlanak a mutatók, akkor miért ne lehetne továbbra is a forint mellett spekulálni, vagy a forint mellett dönteni rövid távon, hogy oda fektessék be a pénzüket. Úgyhogy ez a mozgás is rájátszik arra, hogy nagyot mozog az árfolyam, illetve hát azért nyár van, nem is a leglikvidebb a piac ilyenkor, persze van forgalom, de azért nem mindig annyira mély, mint mondjuk.
Kevesebb megbízással is meg lehet mozgatni.
Hát akár igen, akár ilyen is lehet, hogy kevesebb megbízással hirtelen rázódul a piacra, akkor jobban beleng, és hát van egy abszolút ilyen dominó elf, hogy elkezd a gyengülés, akkor gyorsan még sokan kiszállnak, hiszem, hogyha előtte 3,85-ön vették meg a forintot, akkor még megéri nekik akár 3,80-nál is kiszállni, mert van rajta nyereségük. Úgyhogy ez a fajta mozgás, ez az, ami most velünk marad, én azt gondolom, még a következő időszakban.
Számos kérdést vet fel ez a várható döntés, és erre mindjárt vissza fogunk térni, de ha már szóba hoztad a hitelminősítőket és Magyarország hitelminősítését, téged meglepett, vagy megfelelt a várakozásodnak, hogy az eddigi döntések során a hitelminősítők nem változtattak Magyarország vásárláson? Ugye azt tudni kell, hogy a picivel vagyunk a bóvli kategória fölött, tehát a befektetésre ajánlott kategória alján van jelenleg Magyarország. Megfelelte a várakozásodnak az, hogy ezen nem változtattak eddig?
Annyit pontosítanék, hogy az egyik hitelminősítőnél vagyunk pont a befektetésre ajánlott kategória legalján, a másik kettőnél még egyel följebb, tehát ott még belefér egy leminősítés, és akkor is benn maradunk a befektetésre ajánlott kategóriában, de valóban az alsó szegmensben, tehát mondhatjuk, hogy billeg még mindig ez a mérleg, egyelőre hál' Istennek a pozitív oldalon vagyunk. És az, hogy a legizgalmasabb ebből a szempontból a legutóbbi minősítés volt, hiszen náluk vagyunk éppen a befektetésre ajánlott kategóriában stabil kilátással. Azt senki nem várta talán, hogy leminősítenek most minket. A fő kérdés, hogy meg tudjuk-e tartani a stabil kilátást, vagy megkapjuk a negatívat, ami pedig akkor nagyon erős jelzés lenne, hogyha itt egy éven belül nincsen érdemi változás, akkor szinte borítékolható a leminősítés. Itt is azért benne volt az üzenetben az, hogy igyekeznünk kell, tehát most az Európai Uniós források kapcsán is, hogyha jelentős forrásvesztés van, ezt kiemelték, akkor megnő az esélye a leminősítésnek. Hogyha az infláció nem úgy csökken, ahogy most látszódik, akkor szintén, a költségvetést nem igazítják ki, akkor szintén. Tehát sok-sok kockázatot megjelöltek, de egyelőre az egy jó hír, hogy még bizalmat adtak végül is a kormánynak, a döntéshozóknak, hogy a tavalyi előtti sokkokat ki tudjuk heverni, tudjunk megfelelő gazdaságpolitikai lépéseket megtenni, és hogyha ezek működnek, akkor nem fogjuk elveszíteni a befektetésre ajánlott kategóriát.
Annak a magyar gazdaságra nézve drámai következményei lennének, hogyha visszasorolna minket valamelyik hitelminősítő a bóvli kategóriába?
Hát üzenetnek semmiképpen nem jó. Dráma, nyilván ez nézőpont kérdése, hát voltunk a 2010-es évek elején is nem befektetésre ajánlott kategóriában, és mégis tudott működni az ország. Persze akkor a kockázati felár, amit fizetnie kell az országnak a adósság finanszírozására, az megnő, vagy hát most is nagy, tehát akkor az nem tudna csökkenni. Emellett magas kamatkörnyezet maradhat meg tartósan, ez nem jó a hitelezésnek sem, tehát nagyon sok szempontból rossz a magyar gazdaság számára, de azért nem jelenti azt, hogy akkor innentől fogva nem lenne út Magyarország számára. Az egy sok helyzet, amit megint kezelni kell, minél hamarabb akkor vissza kell kerülni a befektetésre ajánlott kategóriába, és akkor újra lépdesni fölfelé. Tehát célszerű elkerülni ezt, de nem fog összeomlani csak ettől az ország, és akkor nem kerül csődbe az ország, megnehezednek a feltételek. Azért az fontos, hogyha...
Mert az alapok nem tarthatnának magyar.
Bizonyos alapok. Tehát bizonyos alapok. Így van, tehát vannak olyan alapok, akkor amiatt el kell adniuk. Vannak persze kockázatos alapok, akik akár emiatt beléphetnek a piacra, pont a magasabb hozam reményében, de természetesen ez átrendezi egy kicsit, átstruktúrálja a magyar adósságfinanszírozást. És ami mondjuk 2010-es évek elején még nagy különbség volt, hogy akkor a belföldi szereplők sokkal kevésbé vettek részt a finanszírozásba, akkor annak a felfuttatása azért az nagy segítséget jelentett. Most ennek a további felfuttatása már egyre nehezebb, tehát azért érdemes lenne, én azt gondolom, megtartani a befektetésre ajánlott kategóriát.
Ez megint egy érdekes témát hoz elő, és erre is majd még vissza fogunk térni, de maradva a forintnál. Miért van az, hogy a monetáris tanács kamatcsökkentési ciklusának az elején járunk, még de azért már 200 bázispontot lefaragtak az irányadó kamatból, hogy tankönyv szerint gyengülnie kellene a forintnak, hiszen a kamat különbözet az csökken, akár a Fedhez, akár az ECB kamat szintjéhez, de akár a térségi jegybanki kamatszintekhez képes is, hogyha nézzük, de nem látjuk azt, hogy érdemben hatna ez a forint árfolyamára.
Én nem értek egyet azzal, hogy amiatt, hogy csökken a kamat környezet, vagy a kamat felár, az automatikusan árfolyam gyengüléssel kell, hogy járjon. Ez a körülményektől függ, tehát van olyan helyzet, amikor emelhetjük a kamatot, és mégis gyengül az árfolyam. Úgyhogy itt sokkal fontosabb az, hogy mik a országnak a közép- és hosszú távú kilátásai, illetve persze a rövid távú is, hogy van-e valami finanszírozási probléma. Hogyha rövid távra tekintünk, akkor komoly finanszírozási problémája nincs az országnak. Igaz, hogy a rövid diszkontkincstári aukciók azok nem mennek el sokszor, de a hosszú kötvényeket azért vásárolják, úgyhogy ez mindenképpen azt mutatja, hogy közép és hosszú távon van bizalom a magyar adósság irányába. Az, hogy a rövidek kevésbé mennek el, ennek az is az oka, hogy beavatkozott a kormányzat. Ugye nagyon lenyomták a rövid hozamokat, 10% alatti szintekre. Tehát beszélünk arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank 18-ról levágja 16%-ra, és esetleg majd most 15%-ra, 14-re a következő hónapokban az egynapos betéti kamatot, miközben ott van egy diszkontkötvény piac, ami mondjuk 3 hónapos futamidői papírt kell vásárolni, és ott meg kapok 10% alatti hozamot.
Igen, csak hogy a nézőink, olvasóik értsék, miről van szó, hogy itt a kormány kötelezővé tette, hogy az eszközeik bizonyos hányadát az alapoknak állampapírban kell, hogy tartsák, ezzel gerjesztettek egy mesterséges keresletet.
Így van.
Írok iránt, ami lenyomta az árfolyamát ezeknek a...
Így van. Tehát egy olyan piacot alakítottak ki, ahol egy nagy keresletet rázudítottak, a belföldi keresletet a piac, és nem nagyon számít a hozam, mert át kell allokálni az eszköz struktúrát, és hiába alacsony a hozam, meg kell vásárolni alacsony hozam mellett is ezeket a papírokat. De hogyha kiszámoljuk csak így nagyon egyszerűen, racionálisan, hogyha a következő 3 hónapban, minden hónapban még vág 100 bázispontot az alapkamaton, ugye akkor mondjuk vegyük azt, hogy induljunk 15-ről, ugye akkor is 12-ig jutunk el 3 hónap alatt. Tehát egy átlagos újra befektetett hozamunk, az jóval mondjuk 14,5% fölött van inkább, hogy 14% fölött van. Miközben egy diszkontkincstár jegyét megkapok 10%-ot, tehát egy körülbelül 4% pontos veszteségem, vagy egy potenciális nyereségtől esek el ezáltal, hogyha diszkontkincstár jegyet veszek. Tehát nyilván, hogyha egy külföldinek van lehetősége magasabb kamaton, akár ugye rengeteg piac van, kamatpiac, vannak kamatcsereügyletek, mindenféle területeken keresztül juthat ő magasabb kamathoz, és inkább azokat fogja használni, hiszen szeretné a magasabb kamatot élvezni, és nem fogja megvenni az alacsony hozamú diszkont kincstárjegyet. Úgyhogy emiatt, igen, tehát emiatt nehéz eladni, de mondom, a többi része a kötvénypiacnak az elég jól működik, és azért ez egy bizalmat mutat.
Erről talán pontatlanul fogalmaztam, tehát a hozamát nyomta le.
Így van.
Ezzel az intézkedéssel a kormány. De egyébként mit üzen ez az intézkedés? Ez mennyire tekinthető piackonformnak, hogy tulajdonképpen parancs uralmilag írják elő, hogy mekkora hányadát kell az eszközeiknek ilyen papírokban tartaniuk az alapoknak. Erre mennyire van példa a világ más piacain?
Hát ez most pontosan nem tudom, hogy milyen példák vannak erre, azért alapvetően a szabad...
Hogy fogadja a befektetőik?
Igen, tehát alapvetően a szabad piacnak nem ez a eleme, hogy akkor mi megmondjuk, hogy mibe fektessenek a kedves befektetők, hanem próbálják olyan környezetet teremteni, hogy vonzóvá tegyem az én eszközeimet, és azért vásárolják, és ne kényszerrel. Vagy ha állam oldaláról nézem, hogyha sikeresen tudja eladni ezeket a diszkont kincstárjegyeket, ugye ez nyilván egy kamatkiadás csökkentés az állam részére, hiszen nem 13%-ot kell fizetni, hanem csak 10%-et. Tehát ez a büdzsének nyilván jól jön, hogyha alacsonyabb hozamok mellett tud kibocsájtani kötvényeket, állampapírokat, mert akkor azzal szépen kevésbé növekszik az előző évekhez képest a kamatkiadás. Ugye a kamatkiadás az eléggé megduzzadt. Most egy milliárdokban nincs is értelme, kifejezem, most 1000 milliárdokkal dobálozunk, mert az úgyse értelmezhető, de hogy a nemzeti össztermékünk, amit egy évben megtermelünk, ahhoz képest a 2% alatti szintről ez a mélyponton ilyen 1,6-1,7% volt, fölmegy közel 4%-ra az idei jövő évben már. Úgyhogy azt nézzük, akkor évente a megtermelt termékünknek több mint 2%-át, azt csak arra költjük, hogy kamatot fizessünk, semmi, úgy nézünk, nincsen semmi értelme ennek a költésnek, hiszen hogyha másra költenénk beruházásokra, fejlesztésekre, akkor ez jobb lenne. Itt egyből mondaná a kormányzat, hogy oké, de egy része ez a lakossághoz megy, és az milyen jó, mert akkor az ő jövedelme nő, abból ő tud fogyasztani. Ez persze igaz részben, tehát ez a lába, ez valamennyit segít, de nem egyenletesen oszlik el. Tehát az alacsonyabb jövedelműeknél ez nem nagyon csapódik ki. Akik megnövelnék a fogyasztásokat, mert nem így van, nincs akkora megtakarításuk. Akik érdemben tudnák növelni a fogyasztásokat, ezáltal nekik nem nagyon hat. Akiknek meg már amúgy is annyit fogyasztanak, amennyit szeretnének, azoknak meg csak a megtakarításaik nőnek.
Ez is egy érdekes perspektívája a társadalmi szegregáció, vagyoni szegregációnak. Összességében lehet úgy értelmezni ezt a helyzetet, hogy az állam az elképesztően felduzzadt kiadásait az állampolgároktól tulajdonképpen irányítottan beszedett megtakarításaik olcsó finanszírozásával fedezi. Tehát arra gondolok, hogy ezzel az intézkedéssel valóban lenyomták a kamatszintjei például a diszkontkincstár jegynek, jóval az infláció alatti kamatszintek vannak most, és tulajdonképpen az állampolgáraink keresztül próbálja olcsón finanszírozni a kiadásait az állam.
Hát ez abszolút egy cél, igen, hogy ugye a belső piacon.
Ezt nem szokta hangsúlyozni, ugye például a pénzügyminisztérium, hogy valójában, amikor arra kényszeríti a piacot, hogy vásárolják ezeket a papírokat, akkor arra is kényszeríti a piacot, hogy nagyon olcsón adja oda a pénzét az államnak.
Hát a mostani piaci körülményekhez képest, igen, a mostani piaci körülményekhez képest olcsóbban adja oda a pénzét az államnak. Hát, hogyha visszanézünk, erre utáltam az előbb 1-2 évvel, akkor még ez is nagyon drága az állam számára, de igen, amit ki tud hozni a helyzetből a kormányzat, azt ezáltal megpróbálja kihozni, hogy jobban próbál támaszkodni a belső piacra, és azáltal próbál, hogy a szabályozást is úgy változtatja, hogy az neki kedvezőbbé váljon. És hát igen, erre mondják esetleg azt a külföldi befektetők, hogy hát itt nem teljesen szabad piac van, hanem irányított piac, meg több szintű kamatrendszer alakul ki, mert teljesen más kamatot tud. Mert ez már évekkel ezelőtt is így volt, ugye például egy infláció követő állampapír, ami csak lakosság számára leírhető, annak teljesen más kamata volt, mint amit az intézményi befektetőt tudnak elérni. Aztán amikor bejött a egynapos betéti kamatrendszer, ugye tavaly októberben, azt is először milyen kör tudta elérni, aztán jöttek a különböző intézkedések, amikkel már tavaly november-decemberben próbálták kiszorítani az egyes szereplőket, és akkor el is indult egy ilyen érdekes adok-kapok a kormányzat és a Nemzeti Bank részéről, hiszen a érdekek nem egyeztek. A Nemzeti Bank az minden áron ki akarta szívni a forint, többlet forint likviditást a magyar gazdaságból, ezáltal is csökkenteni az inflációs nyomást és a forint leértékelést.
Ez a vita egyébként rombolja Magyarország hitelességét, ami a jegybank és a kormány között van?
Akkoriban egyértelműen ez többször felvetődött a külföldi külföldi befektetők körében, hogy na most akkor mit is akar Magyarország, hogy az egyik kéz az inkább úgy lazítgat, nem hozza azt a szigorú fiskális politikát, ami ilyenkor indokolt lenne, hogy mindenképpen az inflációt elkezdjük leszorítani, miközben ugye a monetáris kezünk az meg mindent megpróbál túlszigorít, akár annak érdekében, hogy az inflációt minél hamarabb letörje. Úgyhogy ez a kettősség, ez abszolút jelen volt akkoriban, és pont az idei hát így május-június környékén, amikor többször jelent meg együtt a Nemzeti Bank elnöke a pénzügyminiszterrel, hogy ezt egy közeledésnek vették, hogy na, akkor most már egy irányba halad a két politika. Ugye azért fiskális...
Mindez nem függetlenül történt attól, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nyomatékosította, hogy szükséges a monetáris és a fiskális politika együttműködése.
Ez így van. Tehát,
ez követően persze, indult el egy békülési folyamat.
Ez egyértelmű, hogy volt egy felsőbb iránymutatás erre vonatkozóan, és vannak azért arra negatív tapasztalatok is, hogy mennyi galibát tud okozni, hogyha hosszú távon, éveken keresztül egymás ellen feszül a két politika. A 2000-es években azért több olyan év is volt, amikor a Magyar Nemzeti Bank magas kamatkörnyezetet tartott fönt, egy nagyon stabil árfolyammal, hogy akkoriban még azért 250-es, meg 240-es árfolyam szintekről beszéltünk. Miközben fiskális oldalon ugye folyamatosan nagy volt a költségvetési hiány, és jöttek be az áfa emelések, stb. Tehát ugye próbáljuk leszorítani az inflációt erős árfolyammal, magas kamattal, miközben olyan intézkedéseket hozunk, ami meg infláció generáló, és akkor ezáltal jó alacsony beruházási ráta alakul ki, bizalmatlanság a piacon, tehát ez semmiképpen nem jó, hogyha hosszú távon egymás ellen megy a két politika. Fontos, hogy összetudjanak dolgozni, és egymást erősítsék. Ugye ezért jó, hogyha van saját monetáris politikánk, mert hogyha az Európai Központi Bankhoz tartoznánk, és mondjuk az Európai Központi Bank éppen azért, mert az eurozóna érdeke az, hogy lazítsanak, miközben Magyarország érdeke az, hogy szigorítson, akkor az ellen nem tudunk már mit csinálni, hiszen külön kézben van. Maximum szavazhatunk, ha éppen van szavazati jogunk, meg meggyőzhetjük a többi tagokat, hogy figyeljünk.
Ugye ennek az egyik, ha nem a legnagyobb kárvalótja Olaszország, ami nem egy új keletű probléma, hanem hosszú évek óta áll fenn ez a nehézség Itália esetében, hogy az Európai Központi Bank monetáris politikája az nem fér könnyen össze az egyébként elég laza olasz fiskális politikával. Ugyanakkor vannak ellentétes példák. Ha megnézzük, hogy az elmúlt másfél éves válságból például Szlovákia hogyan jött ki, vagy más hozzánk hasonló méretű eurózóna tag ország, akkor azért azt látjuk, hogy akár az inflációt, akár a kamatszinteket tekintve sokkal kevésbé rázta meg azokat a gazdaságokat ez a válság.
Szlovákiát én óvatosan kezelném, mert szerintem pont az elmúlt pár év azt mutatja, hogy nem biztos, hogy ők jól fognak járni, vagy jól jártak az eurózónával. Amikor beléptek a 2008-9-es válság előtt, akkor egyértelműen jól jártak, hiszen nem volt devizahitelük, és akkor egy alacsony kamatkörnyezettel tényleg nagyon jól kijöttek abból a válságból. De pont meg is mutatja, hogy mi van akkor, hogyha olyan intézményi rendszerrel, olyan struktúrával lép be egy ország az eurózónába, amikor még nincs felkészülve rá. És ezek a problémák, ezek nem 5 év után jönnek, hanem pont 10-15-20 éves időtávon, és most már ebben az időszakban vagyunk, ugye túl vagyunk az első 10 éven, és elkezdődtek a problémák megjelenni, és nagyon lelassult a fölzárkózási üteme a szlovák gazdaságnak. Miközben mondjuk a csehek, ők egy sokkal magasabb szinten vannak, és eurózónán kívüli ország, de ők mit csinálnak? Nekik azért folyamatosan van egy elég prudens fiskális politikájuk, alacsony adósságszinttel, egy elég jó versenyképességgel, és akkor így gyakorlatilag hasonlóan tudnak működni, mint az eurózóna, de vannak az eurózónán belül persze abszolút pozitív példák, hát azért Finnország az régóta nagyon jól muzsikál a eurózónán belül, és egyébként az elmúlt években Spanyolország is egész jól elkezdett kijönni a saját válságából, ami 2010-ben érintette, és most már jól szép növekedési számokat mutat, úgyhogy az eurózónán belül tudta megoldani a problémákat. Csak hát néha fájdalmasabb azon belül megoldani, és ezért mindig nem azt teljesen mindegy az én szempontomból, vagy az én nézetem szerint, hogy most Magyarország 75%-os felzárkózottsági szinten van, vagy 95%-os felzárkózottsági szinten az eurózóna átlagához képest, mert nem ez fogja meghatározni. Tehát onnan a 95-ről is le lehet csúszni ismét a 70-re, hogyha pont egy példa Magyarország esetében, ugye mennyire én azt gondolom, hogy nem volt jó, amikor a magas nyomású gazdaságot bevezettük 2016-17-18 folyamán, és a fiskális politika is laza volt, bár nem mutatták a fő számok, amiket bemutatott a kormány. Mert mit láttunk? Az, hogy tartják a 2%-os hiányt GDP arányosan, na de az elsődleges hiányunk, ugye amikor kivonjuk belőle a kamatkiadásokat, az már régen romlott. Csak azért tudtuk tartani a 2%-os hiányt, mert egyre kevesebbet költöttünk kamatokra, de közben már a mélyben egy fiskális költségvetési lazítást hajtottak végre. Úgyhogy egyébként a monetáris politikával is lazítottunk és túlpörgettük. Most abban az időszakban nem lett volna, én azt gondolom, hogy szabad, hanem pont a fiskális politikának egy ilyen alacsony kamatkörnyezetben mindent meg kellett volna tennie, hogy többletes költségvetése legyen. És akkor sokkal nagyobb mozgásterünk lett volna ezt követően. Tehát amíg egy ilyen egyszerű szabályt nem hajlandó a kormányzat betartani, és ez tényleg csak a jéghegy csúcsa, amit nagyon könnyű látni, addig szerintem nincs is értelme arról beszélgetni, hogy itt most eurózónában nekünk érdemes belépni, vagy nem.
Igen, erre akartam rákérdezni, jól veszem ki a szavaidból, hogy te nem nagyon sürgetnéd ezt az eurózóna csatlakozást, euróbevezetést, nem annyira a makró feltételek teljesítése miatt, hanem egyszerűen intézményi strukturális szinten nem áll készen Magyarország erre?
Én azt gondolom, hogy nincs meg az a fegyelmezettség, és nincsenek bent azok az automatikus fékek a rendszerben, amik biztosítanák azt, hogy Magyarország az eurózónában jól tudjon az előkelő helyek között tudjon szerepelni, és azt a felzárkózási pályát ezt tudja tartani. Ugye így is nem egy villámgyors felzárkózásról beszélünk, mert hát így, ha átlagosan nézzük, akkor 1,5% többen nem nagyon tudunk átlagosan fölzárkozni az eurózónához. Néha vannak persze olyan évek, amikor 2-3%, aztán utána meg 0. Úgyhogy ha ezzel a szabadsággal, ami jelenleg van Magyarországnak, ezzel sem tudjuk megtenni a gyorsabb felzárkózást, és nincsenek meg ezek, tényleg ezek az automata fékek, rendszerek a magyar gazdaságpolitikában. Én túl veszélyesnek tartom, hogy csatlakozzunk
és
az eurózónához.
Egy csatlakozási dátum kitűzése az nem segítene abban, hogy komolyabban vegyük ezt a feladatot? Másképp teszem fel a kérdést, reálisan mikor jöhet szóba elnézést az eurózóna csatlakozásunk szerinted?
Hát itt igen, megint szerintem ketté kell váltani, tehát hogyha kitűzünk egy célt, és ugye ebbe politikai konszenzus van, tehát azért az fontos, hogy mindegyik fél bármelyik oldalon is van politikailag, ebben egyetértsen, mert azért valószínűleg 4 éves időtáv, tehát egy ciklus, hát a mostani állás szerint biztos, hogy kevés, hogy belépjünk az eurózónába, mert csak hogy a technikai feltételeket teljesítsük, az átível most a 4 éves cikluson, és nem tudjuk, hogyha jön egy választás, akkor ki nyer, viszik-e tovább ezt a programot. Tehát kell egyrészt igen egy ilyen politikai történet, hogy egyáltalán legyen egy döntés, hogy mind a két fél akarja, és akkor még hát még akkor se garantált azt, hogy ezek a hosszú távú intézményi feltételeket közösen ki tudják dolgozni. Tehát az szerintem fontos lenne, hogy ezekben a sarokpontokban tényleg mindegy, hogy baloldali, jobboldali politikusról beszélünk, hogy ezekben valami egyetértés legyen. Legyen egy ilyen közép-hosszú távú vízió, hogy mi az a rendszer, amiben akarunk működni. Azon belül már persze lehet színezni, hogy akkor én most milyen támogatási rendszerrel érek, mennyire centralizálok, mennyire adom a piacnak a mozgást, a döntési lehetőséget, de abban, hogy ezek a tényleg így legegyszerűbben ezeket az automata intézményi fékeket, ha be tudjuk építeni, amik szabályozzák és korrigálnak, és nem lehet az, hogy akkor most pikpak majd átírja az aktuális törvényhozó a törvényeket a saját kedve szerint, Addig szerintem ez nem időszerű kérdés.
Attól tartok, hogy akkor soha nem fogunk készen állni a euró bevezetésére. Nem a politikai alkú hiánya miatt, mert azt még össze is lehetne hozni, hanem amit te is kiemeltél, hogy egyszerűen nem úgy néz ki a mindenkori magyar államvezetés, hogy ezeket az euróhoz vezető intézményi átgondolt, transzparens és hatékonysági lépéseket megtegyék. Újra gondolják tulajdonképpen a fiskális politikát Magyarországon. Mindig el fogja vinni a politikai szándék, el fogja sodorni erről a pályáról.
Hát egyelőre sajnos így néz ki. Ugye a fő probléma az, hogy nincs is érdemi vita róla, hogy mi lenne ez a rendszer, ami alkalmas legyen. Tehát amíg még csak erre se nyitottak a felek, hogy ezt értelmesen elkezdjük átbeszélni, és akkor tényleg 2030-ra mondjuk kitűzzünk valami nagyságrendileg egy célt, hogy na addigra ezt a rendszert felépítjük, addig tényleg nincs nagyon relevancia.
Jól elkanyarodtunk az állampapír témától, de jól tettük, hogy elkanyarodtunk, de most vissza fogunk kanyarodni hozzá. De mit érdemes megfontolnia, konkrétan vennie az állampolgárnak, és ez most nem egy tanácsadás akar lenni, csak egy kicsit megvilágítsuk a hátterét. Tehát jelenleg egyetlen olyan papír van, ami az infláció fölött kínál kamatot, ez a prémium magyar állampapír. Az összes többi állampapír és kötvénytípus az infláció alatti kamatot ad. Tehát ilyen helyzetben mit érdemes megfontolnia egy átlagos állampolgárnak, akinek van egy kis megtakarítás, és azon gondolkozik, hogy mibe fektesse, keressen azért az állampapírpiacon valamilyen számára kedvező eszközt, vagy esetleg más befektetési piacokon most jobb hozamot lehet elérni?
Sajnos nem tudjuk, hogy a jövőbeli hozam milyen lesz, ez mindig változik a piaci környezet alakulásától. Ugye egy befektetési stratégia az mindig az, hogy ugye több tüzet kell, vagy több vasat kell a tűzben tartani, mert hogy pont senki nem lát a jövőbe, tehát mérlegelni kell, hogy mi az, amit egy biztosabb befektetésbe teszünk, mi ahol egy kicsit nagyobb kockázatot vállalunk, egy potenciálisabb, magasabb hozam mellett, megnézni, hogy mi az, ami mondjuk fél évig tudom nélkülözni pénz, mi az, amit mondjuk 3 évig, vagy 5 évig, vagy 10 évig tudok nélkülözni, és a nyugdíjamra, meg a visszavonulásomra próbálom félretenni, és akkor ezeknek a sokszerű szempontrendszer alapján kell összefésülni a különböző befektetési lehetőségeket, és ebből egy jó portfóliót kialakítani. Tehát erre tényleg így nehéz azt mondani, hogy akkor most csak állampapírt vegyünk, vagy csak részvényalapokat vegyünk, vagy nyersanyagpiaci termékeket vegyünk, vagy aki nagyon kockázatkerülő, akkor különböző.
Van-e oka bárkinek aggódni amiatt, hogy a magyar állam egy ponton nem teljesíti az adósság törlesztési kötelességet? Ugye mostanában megjelentek olyan felmérések, hogy meglepően sokan aggódnak amiatt, hogyha állampapírba fektetnek, akkor egyszer csak az állam azt mondja, hogy nem fizeti vissza a pénzüket. Adott esetben még kormánypárti oldalon is vannak ilyen aggályok. Én megmondom őszintén, kétkedéssel fogadom ezt a felmérést. Én nem tapasztalom azt a környezetemben, hogy valaki azért nem vásárolna állampapírt, mert attól tart, hogy az állam nem fogja neki visszafizetni a pénzét, de azért a szakértőt kérdezem, hogy ez mennyire reális.
Ja, ez egy teljesen normális reakció az emberek részéről, hogy amikor így nagyon megnőnek a hozamok meg a kockázat, akkor nyilván akkor kell, hogy felmerüljön, hogy vajon akkor visszakapom-e a pénzemet. Hát úgy mondjuk a keserű szájíze az ilyen helyzeteknek, hogy amikor nagy hozamot lehetne elérni, akkor bizonytalanodik el az ember, amikor meg nincs hozam, ugye akkor minden idilli, és akkor meg az ember simán beleteszi a pénzét. Aztán lehet, hogy pont akkor jár rosszul, mert utána jön egy olyan hullám, ami miatt meg kellemetlenségbe kerül. Hát az, hogy ne fizessen az állam vissza hozam, vagy lejáró állampapírt, azért ez egy nagyon veszélyes történet. Szóval onnantól fogva akkor csődbe kerül az ország, a külföldi befektetők lehet, hogy akkor évekre elfordulnak az országtól, és nem fognak befektetni, akkor tartósan nagyon megdrágul a finanszírozás, mehetünk IMF hitelért, EU-s hitelért, mindenféle külső szervezethez, azok különböző feltételeket fognak azért szabni, hogy ezt megkapjuk ezeket a pénzeket, ezt hogy tudjuk visszatörleszteni. Azért voltak ilyen tapasztalatok, és még nem voltunk akkor csődbe, csak éppen nem jöttünk ki a piacra, mert annyira rossz volt a hangulat, hogy inkább egy ilyen biztosabb finanszírozáshoz nyúltunk, de láttuk, hogy azért az milyen korlátokat is szab az ország számára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar állam ezt mindenképpen el akarja kerülni, és nincs érdekében, hogy ne fizesse. Ráadásul ugye forint állampapírt nem kifizetni, az az egyik legnagyobb hülyeség, mert hát ott akkor inkább valahogy teremtsünk pénzt, forintot, aztán lesz egy magasabb infláció, és akkor azt majd elkezdjük valahogy kezelni. Tehát általában azért nem a saját devizába mennek csődbe az országok. Okozhat ott egy, mondom, egy ilyen hiperinflációs problémát, hogyha nagy bajba kerül az ország, de azért azt próbálja fizetni. Amit nehezebb, az mindig a deviza, hiszen ezt meg kell vásárolnunk, az nekünk nincs, azt nem tudunk nyomtatni, azt valahogy hozzá kell jutnunk, és hogyha bajba vagyunk, akkor a forint az gyengül, tehát egyre nehezebb lesz megvenni azt a devizát, egyre többbe fog kerülni, és inkább ott fogunk először átütemezést kérni a fizetésben, és vagy akár ilyen részleges csődöt jelenteni, úgyhogy én ezt nem gondolnám. Ugye ami miatt aggódik még a lakosság, az az, hogyha infláció követő papírt vesznek, akkor azok most már elég hosszú lejáratúak, 5-7-8 éves lejáratúak, és hogy vajon, ha kell nekik egy év múlva, akkor el tudják-e adni. Ugye ez szokott inkább a probléma lenni, mert hogy ott nincsen garantált visszavásárlási ár az államadósságkezelő részéről ezekről a papírokról, hanem van most egy bevett szokás, hogy milyen szinten 99%-on mondjuk visszaveszi ezeket a papírokat, tehát 1%-nyi díjért megszabadulhatunk ezektől a papíroktól, és megkapjuk a pénzünket, és ettől félnek, hogy na akkor ezt majd mi van, hogyha ki megnöveli, és akkor 5% lesz, vagy 10% lesz, de mondjuk ebben az esetben is, ha azt nézzük, hogy egy infláció követő papír most fizet mondjuk 15%-ot nagyságrendileg attól függ, hogy milyen lejáratú, és jövőre meg fizet akár egy 18-19-et, ez két év alatt ugye egy 30%-ot hoz, még többet is. Most, hogyha ahhoz képest 10-zel lejjebb ennél vissza, még akkor is van egy pozitív hozamunk, nem 30, hanem 20, de ez még akkor is van. De mondom, én azt gondolom, hogy ettől is óvakodna az államadósságkezelő központ, mert fontos az, hogy likviditás legyen, mert azzal a pillanatban, hogy ezt így megváltoztatja, na ott viszont ott jön a baj be, hogy ő megint akar majd kibocsájtani a lakosságnak papírt, de hogyha egy ilyen negatív üzenetet ad, akkor viszont tényleg nem fogja senki megvenni, hogyha ezeket a papírokat, és akkor meg külföld felé kell fordulni, el kell kezdeni devizában eladósodni, az rontja a deviza arányát az államadósságnak, nagyobb kitettségünk lesz az árfolyam kockázatnak. Szóval ez elindított olyan hullámokat, amit én azt gondolom, hogy az államadósságkezelő központ szeretne elkerülni.
Én is egyébként azt gondolom, hogy azért sem érdemes aggódni, amiatt, hogy az állam esetleg nem fizetné vissza az állampapírbefektetőknek a pénzért, mert hogyha egyszer erre valamire sor kerülne, akkor nem fog itt megállni a kormány, akkor nyilván szükség lesz a bankszámlák befogyasztására is, tehát más módon is korlátozva lenne a pénzhez való hozzáférésünk, úgyhogy ez nem egy egyedi önmagában álló intézkedés volna. Ha már a prémium állampapír szóba került, azért az egy érdekes kérdés, hogy és valóban ugye most már 30-31-es lejárattal futnak ezek a papírok, hogy a következő két év tényleg jó hozamot ígér, magas kamatot, hiszen a magas inflációhoz képest ad még némi prémiumot ez a papír, de utána mi lesz? Tehát amikor várhatóan beesik az infláció az egyszámjegyű tartományba, erről majd akarlak is kérdezni, hogy mit vársz te például 2024-re, de hogy amikor ilyen 4-5-6%-os lesz az infláció, akkor valószínűleg már kevésbé lesznek vonzók ezek a papírok, pedig ugyanúgy többletet fog fizetni az infláció fölött, mint most, csak egy kisebb számhoz viszonyítva. De és akkor előkerül a kérdés, hogy akkor érdemes-e tartani mondjuk 30-31-ig a papírt?
Ez azért korai kérdés, még nem tudjuk akkor, mi lesz. Úgy általában
az állam
a piaci környezet.
Kínál-e egy új papírt?
Hát egyrészt lesz-e új papír, kamatot. Másrészt igen, milyen lesz az általános hozamszintet. Lehet, hogy ha 4% lesz az infláció, ez ad mondjuk 5%-os vagy 5,5%-os kamatot, attól függ ki, mikor vásárolta és milyen hozamút, vagy futamidejűt. Ugye akkor elképzelhető, hogy az ilyen 2-3 éves papíroknak a hozama meg már csak 4% vagy 4,5% lesz, tehát ahhoz képest ez még mindig jobbat fog adni. Hogyha a fiskális politikánk rendben lesz, alacsony költségvetési hiánnyal csökkenő adósságpályával, ugye akkor ez a valószínűbb, hogy az elérhető más állampapírok ennél kevesebb hozamot fognak biztosítani. Tehát akkor ebből a szempontból megéri tartani. Ha meg már arról beszélünk, hogy részvényportfólióba tesszük át, vagy másba, az meg egy teljesen más kockázati tartalmú befektetés, tehát azzal meg azért nem éri meg teljesen összehasonlítani, mert van egy nagyon alacsony kockázatú befektetésünk, amihoz mondjuk 5-5,5%-ot, szemben egy magas kockázatú valami lehet, hogy hoz mínusz 20-at, lehet, hogy 20+30-at, tehát ott ugye nem tudjuk sokkal nagyobb ingadozással, úgyhogy ott meg a almát a körtével hasonlítjuk össze, teljesen más befektetési céllal kell az egyiket, illetve a másikat vásárolni. Tehát pont ezért simán benne van a pakliba, hogy akkor is megéri tartani továbbra az infláció követő papírt. El kell fogadni, hogy hát az aranyidőknek vége, amikor ennyire magas hozamot hoz, és egy alacsonyabb, kockázatmentes hozamunk.
De most még magas hozamot hoz, mert még magas az infláció, ugyanakkor azt tapasztalattuk a kormány részéről, hogy minthogyha optimistábbak lennének, mint voltak mondjuk pár hónappal ezelőtt. Ez abból derül ki, hogy a miniszterelnök arról beszél, hogy akár már novemberben is elérhetjük az egyszámjegyű inflációs adatot. Gulyás Gergely miniszter pedig egy kormányinfón azt mondta, hogy már augusztusban is 15% környékén lehet ez a mutató, szerintük nem függetlenül a kiskereskedelmet érintő különböző intézkedések miatt, amelyek ugyan az ástopot kivezetik, de más módon mégiscsak a rendszer része marad az, hogy korlátozzák bizonyos termékek árait. Te mit gondolsz erről, ez mennyire reális terv, és mit gondolsz 2024-ről, ott már egy kicsit szélesebb spektrumban, nem csak az inflációra, mondjuk a GDP-re is gondolva, meg a árfolyam mozgásokra is gondolva, hogy ugye a költségvetést egy 4%-os növekedés és 6%-os infláció mellett tervezték, ez mennyire reális?
Akkor először az idei évre, hogy inflációban mit látunk. Mi az év elején is már, amikor még a kormányzat nem beszélt róla, hogy itt egy számjegyű lesz év végén az infláció, mi abszolút abban hittünk, vagy azt számoltuk, hogy elég jó esély van rá, hogy be tud esni. Azért, mert az év elején elindult egy nagyon jelentős energiaár csökkenés is, illetve a forint az stabilizálódott és el tudott kezdeni visszaerősödni. És ez a kettő elem, ez azért azt mutatta, hogy számba véve a különböző statisztikai hatásokat, stb., meg a tavalyi nagyon rossz termést, hogy még egyszer ilyen rossz termés, azért nagyon pici az esélye, hogy lesz. Hogy itt azért egy nagyon meredek esésnek kell lennie, és jó esély van rá, hogy év végére 10% alatt lesz, és akkor ezután kezdte el egyébként bevállalni a kormányzat, hogy leszorítják 10% alá, de mondom, ott szerintem túl sok közük nekik úgy még nem volt ehhez, sokkal inkább annyiból volt, hogy mondjuk beruházásokat elharasztottak, tehát valamennyire egy picit a keresleti oldalát a gazdaságnak azt szűkítgették, de sokkal nagyobb jelentősége volt annak, hogy elfogyott az a pénz, amit még 2022-ben adtak a háztartásoknak, ellenben jött egy sok, ami meg nagyon sok pénzt kivett a háztartások kezéből, és innentől fogva a fogyasztás az összeomlott. Úgyhogy ebből látszódott, hogy itt csökkennie kell az inflációnak, és volt olyan forgatókönyvünk is akkor már, hogy már novemberben is egy számjegyű lehet, annak még kisebb valószínűséget adtunk, csak hát utána úgy alakultak a folyamatok, hogy már 30 euró alá esett a gázára, a villanyára is esett. Ugye a fogyasztás az egész első negyedében, sőt ugye még április-májusban is messze mínusz ilyen 10%-os körüli tartományban zsugorodik, és ezek mutatták, erősítették meg egyre inkább, hogy igen, itt már novemberben is meg lehet az egyszámjegyű inflációs ráta, és mi is úgy látjuk, hogy van rá reális esély, hogy 9 valami lesz a novemberi inflációs decemberi adat. A december ez meg 7 picit 7 fölött, de 7 körül.
És most augusztusban emeltünk 15%-ra?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert augusztusban nagyon sok hatás éri hirtelen az inflációt. Ugye egyrészt kivezetik az árstoppot, ellenben vannak plusz akciózások, illetve jön be folyamatosan az új termés a élelmiszereknél, hogy abból mennyit tud átgyűrűzni az élelmiszer árba, ugye ez egy nagy kérdés. Most sajnos a forint azért már nem tud tovább erősödni, hanem ingadozgat, hogy ebből még mennyi lendületet tud adni az importált infláción keresztül, tehát hogy azok a termékek, amik külföldről hozunk be, az még mennyit tud csökkenni. Ezek mind így augusztus környékén fognak megjelenni. Arról nem beszélve, hogy a szolgáltató szektor, ugye ami nagy kérdés volt, hogy vajon a háztartások mennyit tudnak idén költeni nyaralásra, pihenésre, és ez milyen átárazódást fog okozni júniusban majd a szolgáltatások terén, hogy ezek is majd ott fognak kicsapódni ebben az időszakban. Úgyhogy én óvatosabb vagyok az augusztusi számot illetően, én inkább 15 fölötti, akár 16-hoz közelebbi számot várok még augusztusra vonatkozólag.
2024?
2024-ben sem vagyok a legoptimistább az inflációt illetően. Amiatt elsősorban, hogy Magyarországon továbbra is munkaerő hiány van inkább, ha valamiről beszélni kell, bár vannak régiók, ahol többlet van, de azok nem jutnak el oda, ahol meg hiány van, szóval ez nem látszódik, hogy megoldódna rövid távon. Tehát itt a bérdinamikában van egy erős nyomás továbbra is, aminek jövőre van egy infláció gerjesztő hatása. És emellett ugye az is nagy kérdés, és erről is nagy vita van, hogy az eurózóna meg Amerika ott mennyire tud lelassulni az infláció. Bár most nagyon optimista a piac is azt gondolja, hogy 2%-ra le tud menni hamarabb az infláció. Ha ez így bekövetkezik, akkor ez jó hír Magyarország számára is, és akkor azt gondolom, hogy reális esély van rá, hogy akár 4,5-5% környékére is lelassuljon a magyar infláció. Ha esetleg ott beragad 2,5-3% között, akkor én inkább nálunk az 5,5-6%-ot látom reálisabbnak, és én most még inkább ebbe a irányba húzok, hogy jövő évben átlagosan ilyen 6% körüli infláció alakulhat ki. Sajnos azért ezek az átárazódási szokások, amit most az elmúlt egy-két évben átéltek a vállalatok meg a szereplők, ezért ritkán kopik ki így egyik pillanatról a másikra, tehát jó esély van még rá, hogy sajnos jövőre is bizonyos szegmensekben, szektorokban egy magasabb árszint emelkedést fogunk látni, és emiatt is ez a 6% körüli érték nekem most még reálisabbnak tűnik. És hogyha meg növekedést nézzük, ott azért ennek van növekedési áldozata, de miután idén én stagnálást várok, azért erről a mélypontról jöhet egy szép visszapattanás. Én inkább a 3,5-3,7% körüli éves növekedési dinamikával kalkulálok jelenleg.
Németh Dávid, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.